Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
Krisztusban, kedves testvéreim! Az Ószövetségből vett mai olvasmány és az evangéliumi részlet között pontos egybecsengés van egy helyen. Józsué a szikemi országgyűlés előtt felszólítja a népet, mielőtt bevonulnának a tejjel mézzel folyó Kánaánba, választhatok. Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, most választhatok, kinek akartok szolgálni. Egy Isten van, de helyette a pogányok sok Istent imádnak, menjetek, ha akarjátok. Én és az én házam az Úrnak szolgál. És az Úr Jézus, miután sokan otthagyták az élet kenyeréről mondott szavai miatt, odafordult az apostolokhoz, ti is el akartok hagyni? Simon Péter, az új Józsué, ezt válaszolta neki. Uram, kihez menjünk? Örök életet adó igéid vannak. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Kedves testvérek, az emberhez méltatlan, sőt, szégyenletes dolog, ha sodródik, mint egy nylon zacskó az utcán a szélben. És nincs meg benne egy alapvető döntés. Pedig nem éppen erre teremtettünk. Látszólag az ember a világ egy része. Abban emelkedünk mi, ki, emberek, hogy dönteni tudunk. Dönteni, és az állatok erre képtelenek. De mi a leglényegesebb döntés? Isten vagy a semmi? Alig várom, hogy megjelenjen az általam lefordított könyv, Robert Sara bíboros interjú kötete. Szent István adja majd ki, szerezzétek meg. Isten vagy a semmi? Nyugat, a nyugati civilizáció úgy tűnik ma a semmit választotta. Nincs végső értelem, nincs egy mindenható teremtő és jóságos Isten. Testvérek, azért, ha az nincs, akkor a semmi van a világ mögött, az értelmetlenség. Szóval azért nem mindegy, hogy ki mit gondol, az tragikus lehet. Ha nincs az emberi életnek egy végső értelme, akkor a részleteknek sincsen. Persze lehet wellness hétvégékbe és bulizásba menekülni. Ebben nem az a tragikus, hogy valaki azt választja tudatosan, hogy nincs Isten, hanem az a gyalázatos, hogy sodródott oda. Ha tudatosan választaná, tisztelném ezt a döntését, nem a döntés tartalmát. Ahogyan a legnagyobbak, azért Sartre filozófus 10 évig küszködött az Isten hittel, és 10 éven keresztül kínlódott, és azt mondja, most már teljesen ateista vagyok. Semminek nincs végső magyarázata, azt mondja, hogy minden dolog véletlen. Persze itt egy óriási logikai baklövés követ el, mert a véletlen teszi meg abszolútnak. De hozzáteszi, csömör és undor van benne. Nincs ateista. Nagyon kevés. Azok szenvedő emberek. A tömegek sodródnak. Sodródnak valahogy így, ahogy nekem elmesélte egy plébános. A kommunizmusban egy kisvárosba építettek ilyen 4 emeletes ronda galambducokat, amely csak azt várja, hogy azt elforladjanak, és akkor be lehet tolni a temetőbe, és akkor lesz ugye ilyen galambduc, amiben porok vannak. Na, ide bejöttek a faluból a városba dolgozni. És azt mondja, hogy a faluba azok vasárnapról vasárnapra mentek a szentmisére. Vallásosaknak tűntek. Most bejöttek, és a 4. emeleten kirakottak, És ott ülnek a csomagok között, a feleség keresi, hogy most miből főzzen ebédet, és elmarad a mise. Következő héten még mindig pakolnak, és elmarad a mise, és elmarad örökre a szent mise. Ez nem döntés. Birmálkozott. A következő héten a nagymise alatt foci meccs lesz. Hát, oda megy. A következőn meg el kell utazni a barátaival. És tulajdonképpen kimarad. Testvérek, ezekben nem az a gyalázatos, hogy valaki hitetlen, hanem hogy véletlenül hitetlen. Ez olyan szégyen az emberi szellemre, hogy az élet legnagyobb döntését el lehet mismásolni, és ebben belesegít a média. Nem rossz emberek. Lehet, hogy tanulni is lehet tőlük sok mindent, de a lényeg, lényük mélyén kiszolgáltatottak, hontalanok, végtelenül árvák, szánalomra méltóak. Különösen, amikor rájuk szakad a szenvedés. Erről mondja Pilinszky, ha nem lenne szenvedés, valószínűleg örökre megmaradnánk a bűnben. Ezekért is imádkozik Krisztus egyháza. Talán a döntés előtt állnak. De most ne a kívülállókkal foglalkozunk. Lehet-e úgy Krisztus egyházában maradni, hogy lényegében nem döntöttünk? Sajnos olyan félig öntudatlan döntésben lehet lenni. És vannak, akik döntöttek tudatosan. Igen. Hogyha átmész ebből a félig tudatos döntésből, hogy hát a szüleim is mindig jártak, én is járok. Hát azért ez kevés, ezért ne járj. Ezért ne maradj itt. Ha egyszer átmész ebből az öntudatlan döntésből a tudatosba, akkor léptél rá a szentség útjára még akkor is, ha tele vagy bűnökkel és hibával. A történelemben és az életünkben két helyzet azért besegít ebbe. Ahogy mondtam, az üldöztetés és a szenvedés. Megtisztította az egyházat az üldöztetés. Sok kiürültek a templomok, de aki benn maradt kommunista üldözés alatt is, az azért tudatosan maradt benne. Véletlenül nem nagyon lehetett benn maradni. Érdekes a másik helyzet, a nyugati jólét is ilyen. A nyugati jólét is egy rettenetes kísértés, aki mégis bennmaradt, talán dönt. Testvérek, nagyon nehéz kérdésről van szó. Még papnak is lehet úgy lenni, hogy persze egyszer döntött, de aztán valahogy úgy beleszokik, foglalkozás lesz. Nem lehet az. Ez egy létbeli döntés. És testvérek, ezért nagyon fontosak a vasárnapi predikációk. Persze, azok a félig lelkileg szundikáló keresztények, azok olyan beszédeket szeretnének, amelyekben hitetleneket ostorozzuk, a mai világ erkölcstelenségét bemutatjuk, és hát megmondjuk a véleményünket, meg is lehet. És hát főleg dicsérje meg a híveket körülbelül ilyen ostoba módon, hogy jaj, milyen jó, milyen áldozatot hoztatok, hogy a nagy melegbe eljöttetek a templomba. Meg milyen áldozatot hoztatok, hogy mínusz 20 fokba is itt vagytok. Ez áldozat? Ez nulla. Krisztus áldozata van itt. És hát mondjon, újságcikkekről beszéljen, mondjon érdekes erkölcsi példázatokat, de ne akarjon fölrázni. Hagyjon békét nekünk. Sajnos nyugaton nagyon sok mise átalakult egy ilyen félügy, öntudatlan keresztények kiszolgálására. Gitáros zene, egy-két jó menő tanúságtétel. A papnak a predikációjában elő nem fordul az, hogy kereszt és lemondás. Igen. Vidám vasárnap. Hát a vasárnap nem emiatt vidám. Igen, mindent megtesznek egyes papok, hogy haza ne menjen lelkiismeret furdalással. Hát persze nem arra való a mise, hogy lelkiismeret furdalás idézzünk elő, De azért kell, hogy a pap lelkiismeretét is megfurdalja az ige, és hogy a híveket is áttárja. Látjátok, ott van Szent Pál kezében a kard. Azt mondja, hogy két élő kard az Isten igéje. Elválasztja bennünk mindig a sötétséget a világosságtól. Nem felejtem el annak az asszonynak a történetét, aki nagyon méltatlankodott, hogy el akart jönni ide a többivel lelki gyakorlatra a sümegi ferences kolostorba. És hát közben jött valami, azt elintézte, akkor közben jött megint valami, azt elintézte. És végül közben jött a családba valami, amiért nem jöhetett el. Mérges is volt előbb, utána pedig azt mondta a többinek, tudjátok, legalább nem lesz lelki ismeret furdalásom a Balázs atya beszédeit hallgatva. De most ez az asszony nagyon magas szinten áll. Engedte, hogy az ige belehatoljon a lelkébe. A lelki gyakorlat és a vasárnapi mise nem arra való, hogy lelkiismeret furdalásom legyen, de arra igen, hogy az élő Isten elé álljak, és megérinthessen. És ahol Isten megérint, az fáj is. De tetszik tudni, azt mondja az Úr Jézus, hogy ő olyan, mint egy orvos. Fölvágja a sebet, de be is kötözi. Isten, ahol téged, engedd magadat megsérteni Isten által. Meggyógyulsz. Igen. Odaállni Isten elé, egészen védtelenül. A papnak nem predikációt kell készíteni, hanem oda kell állnia minden héten, szegényen, kiszolgáltatottan, gyarló módon, Isten igéje elé, és vállalni azt, hogy újra és újra az ige kardja valami nagy operációt végezzen az ő papi lelkébe. Igen. Mert ez a döntés, ez mindig szabadítás. Mindig választani kell Istent. A Szent Háromságot. Jézus. Nem szabad elfogadni, hogy egyszer és mindenkor az enyém. Tulajdonképpen a Szent Mise, ha így nézzük, és ha nem alakítjuk a mi saját ízlésünk szerint, sorozatos döntéseken vezet keresztül. És ami szép, hogy nem értelmi döntések elsősorban, hanem egy mély, egzisztenciális döntés. Például amikor azt mondja a pap, testvére, ismerjük fel, hogy bűnösök vagyunk. És akkor elmondjuk a bűnbánat imádót, ott egy kis csend van. Ebben a csendben ne arra gondolj, hogy most a héten mit követtem el, és mit kell meggyónnom, az a gyónás előtt van. Hanem a következőre gondolj mindig. Ha rendszeres gyónó vagy, akkor tudod, hogy Uram, én egy tökéletesen menthetetlen eset vagyok. Könyörülj rajta. A farizeus és a vámos. A farizeus elmondta, hogy mi mindent tesz, megtartja a vallás előírásait, és ez igaz. A vámos pedig azért egy bűnös ember volt, de mit tette, megigazultá? Mezítelenül, levetkőzve minden szeretet, odaállt Isten előtt, és azt mondta, irgalmaz nekem szegény bűnös. Testvérek, ez az indulás a misére. Aztán ott van a könyörgés, ami úgy elsikkad a fülünk mellett. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz. Vágyakozunk arra, amit ígérsz. És a világ változandóságig közepette ragaszkodjunk hozzád, vagyis újra válasszunk téged, akiben megtaláljuk igazi örömünket. És maga az ige liturgia, testvérek, tulajdonképpen egy krízis a predikáció. Ha jól hallgatod, akkor egy krízis. Valami összetörik bennünk. Nem védekezek Isten igéje ellen. Nem nézem azt, hogy milyen ez a pap, milyenek a hívek, nem nézek körül, és nem teszem azt, amit Pázmány Péter mond, hogy vannak itt a misén ételmetélgetők. Mindenkinek kiosztják, hogy a predikációból mi vonatkozik rá. Ő saját magukra meg semmi sem marad. Igen, testvérek, és hát nem beszélve most, ami következik a ige liturgia után, a hiszek egy. Ne csak mondd, dönts. Hiszek egy Istenben minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Isten teremtő, tehát ez a világ semmiből van. Hiszem, hogy nem a semmi, hanem az Isten. Hiszem az, hogy a szűz méhébe eljött és testvérem lett. Hiszek a véres keresztfába, az ő dicsőséges föltámadásába. Hiszek abba, hogy az Isten nem egyedül vagy, nem vagyok unitárius. Én keresztény vagyok. Atya, Fiú és Szentlélek. Mert hogy tudna szeretni egy Isten, ha egyedül van? Hiszek a bűnök bocsánatára. Hiszek a Szent Egyházba. És várom az örök életet. Testvérek, 1000 évig nem volt a hiszek egy a misében. Mert a hiszek egy az a keresztséghez tartozik. Ott kell a nagy döntést meghozni, főleg ha felnőtt keresztelkedik, és letenni a hitvallást. És érdekes, hogy az ezredfordulón, keleten és nyugaton egyszerre fölmerült az igény, hogy mielőtt az oltárhoz megyünk, tessék újra döntést hozni. Mert ami ott történik, az felülmúlja az értelmet. Az abban van, hogy az Isten teremtő. Tehát Jézus az Isten, akkor azt mondja, ez az én testem, ez az én vérem, akkor az. És egy újabb kapun megyünk át. Az ókorban feljegyezték egy püspökről, akkor a püspöki mise olyan volt, hogy tulajdonképpen egészen a beszédig semmi se csinált a püspök, a papok, a diákonusok mindent elintéztek, prédikált, és oda kellett volna menni az oltárhoz, és nem mert oda menni. Én is, amikor a könyörgések után megyek, mindig figyelmeztetem magamat, te a Golgotára mész. De neki valami látomása volt, és erővel úgy húzták oda a papok, hogy ne legyen botrány, hogy legyen átváltoztatás, legyen mise, legyen áldoztatás. Át kell nép lépni. És mit mond Szent Pál az áldozásról? Vizsgálja meg magát az ember, tehát döntsön, mielőtte kenyérbe leszik, és a kehelybe leszik. De az is igyon és egyen, aki nem mer kijönni. Nem biztos, hogy aki nem áldozik, az halálos bűnben van. Ezt verjük ki az eszünkben. Lehet, hogy azt mondja, hogy Uram, én most nem vagyok elkészülve. Én most úgy döntöttem, de kérlek, lelkileg jöjj el hozzám. Te, mint Isten, jelen vagy mindenütt. Látogass meg az én szívemet. Igen, testvéreim, és éppen az utolsó vacsorán, amit a misében ünneplünk, mit mond az Úr Jézus? Na most fordul meg az egész prédikáció, az egészet elejétől kezdeni. Nem ti választottatok engem. Nem ti döntöttetek mellettem, hanem én választottam a hiteket. Ez egy megdöbbentő dolog. És ma, amit az evangéliumban mond, hogy senki sem jelent hozzám, hogy az Atya nem vonzza. Milyen csodálatos dolog ez, hogy úgy tűnik, hogy te döntesz mellette, és azok csak a lelkedben lenyomatai annak, hogy döntött mellette. Szent Pál apostol ünnepli éppen az Efezusi levélben az, hogy benne választott, Krisztusban kiválasztott minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. És persze, hogy a többinek is mondjuk el, hogy azok is választottak legyenek. Isten döntött mellettem, és minden pillanatban dönt. Ezért, testvéreim, az emberi döntéseinknek ebben kell lenni. És itt van a szent lecke, a házasságról van szó. Nagyon félreérthető szöveg, hogy a férj a feje a családnak és az asszonynak. De hát az van ott, hogy úgy szeresse, hogy Krisztus az egyházat. Krisztus nem uralkodik az egyházon, hanem életét adta érte. Tehát akkor férjeknek meg kell érteni, hogy úgy kell szeretni a feleségüket, hogy egész életüket érte adják. A feleség pedig úgy engedelmeskedjen az ilyen férfinak, és a hívő az ilyen, hogy valódi engedelmesség legyen. Itt felfordulnak a szavak. Tegnap megáldottam a vecsernye után egy 10 éves házasságot. 10 évvel ezelőtt én áldottam meg a házasságokat. Már 3 lányuk és 1 kisfiúk van. Milyen boldogan ideálltak az oltár elé, hogy újra. Testvérek, azt a nagy döntést, a házassági döntést, azt csak Krisztusban lehet meghozni. Abban a döntésben, hogy Isten és én. Akkor szilárd. De a nagy döntéseket nem elég egyszer s mindenkorra meghozni. Az az alap. Minden nap dönteni kell mellette.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.